Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Itt ugye nagyon sok minden előkészület zajlott az Isten tisztelet előtt. Hadd kérdezzem meg azt, hogy kész vagyunk? Kész vagyunk arra, hogy átvegyük mindazt, amit az Isten ma elkészített nekünk? Akár szolgálóként, akár gyülekezeti tagként érkeztünk ide a templomba. Fantasztikus az, hogy az Isten készíteni akart minket a vele való találkozásra. És nagyon sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy amikor úgy érkezünk meg, hogy tele van a szívünk várakozással és nyitottsággal, akkor mérhetetlenül sok mindent kapunk az Istentől azon az alkalmon. De mondjuk ő akkor is tud nekünk üzenetet adni és szól hozzánk, hogyha mi teljesen felkészületlenül érkezünk, és úgy érezzük, hogy beestünk mondjuk egy alkalomra, de lélekben még nem vagyunk itt. Az az ő csodája és kegyelme, hogy olyankor sem hagy minket üzenet nélkül, és akkor is van mondani valója számunkra. Én most azért kérdeztem, hogy tudatosítsam mindegyikünkben, hogy milyen jó az, amikor úgy érkezhetünk meg az Isten tiszteletre, hogy kész vagyok, Uram, itt vagyok, és szólj hozzám. A két ige, amit az útmutatóban erre a hétre kaptunk, 1 János 4.21-ből azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. És a Zsoltárok könyvéből a 40. fejezet 12. verse, Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, jóságod és hűséged őrizzen szüntelen. Hát legyen igaz a mi életünkben ez a két ige, legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön is, a jövő hetünkön is, és egész életünkön, hogy az életünk valóban igazodhasson ahhoz, amit az Isten szeretne látni a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben. Az Eke énekeskönyvből énekeljük ma az énekeket, de kivetítjük. Azért ragaszkodunk a kivetítéshez, mert azt gondolom, hogy annak is üzenete van, hogy lehajtott fejjel, belebújva a könyvbe énekelünk, vagy felemeljük a fejünket, felemeljük a tekintetünket. Nyilván ez egy szimbolikus dolog, lehet akkor is felemelt szívvel és felemelt tekintettel imádkozni, ha valaki nézi a könyvet, de jobban sarkal minket talán az, hogyha eleve a szöveg is ott van fönt előttünk, hogy emeljük fel a fejünket, és úgy énekeljük a dicséreteket. Na, így énekeljük akkor az Eke énekeskönyvből a 125-ös számú éneket, ez a kezdő énekünk.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveit szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a 4. fejezet, vagy első fejezet 4. versétől a 9. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levélből olvasom, az első fejezet 4. versétől. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretném kérdezni, hogy ki az, aki szeptemberben ünnepelte a születésnapját. Álljon föl egy pillanatra, hogy lássuk, hogy a születésnapos köszöntés kinek szól. A Barkóczi családból egészen sokan, kicsitől a nagyobbig, akkor Jolika is, Debóra is, szuper, még a köszöntők között is van, aki ünnepel. Más nincs, aki szeptemberben ünnepelte a... Ja, Karsa, bocsánat, itt is családból ketten, szuper. Ez nagyon jó ilyen családi ünneplés. A testi születésnapját szeptemberben ünnepelte, ez a sok testvér, kicsi és nagy. Van-e olyan, aki szeptemberben ünnepelte a lelki születésnapját? Megtérésének, újjászületésének az ideje szeptember hónapban történt. De érdekes. Ilyen még talán nem is volt így az elmúlt hónapokban. Ugye, hát ez mindig volt azért, aki a lelkinél is, hát akkor, de legyen meg a lelki születésnapunk is, ugye ez nagyon-nagyon fontos. Foglaljatok helyet, és akkor kérjük szépen a születésnapos köszöntő szolgálatot, ami viszont nem csak a születésnaposoknak szól, hanem mindnyájunknak.
Dicséri ágyat szüntelen Jézus, a szívem vagy.
Ezt megcsinálom.
Amit elvégzett rajtam, azt némán ellent hallgatom.
Hallod, fejezd már be, az egész utcát felveretem.
Az áit zengem vígan, érdeltem volt.
Már nem látod, olyan jó lesz a buli.
Jézusban kincset lejtem, útam meg drága
célom.
Mert tölti pénzéseken a kincset célját osztani. És róla jó hírt mondani, szolgálat boldog útja, szent küldetés lesz.
Szia!
Szia!
Mit csinálsz?
Jézusra énekelek.
És ki az a...
Akkor nem jössz?
Egy pillanat, ugye.
Na jó, nem fogok miattad elkésni. Hogyha nem akarsz jönni, nem muszáj.
És mit mondtál, van az utadnak célja? Én úgy érzem, hogy sokszor nem nincs.
Hát én is így voltam ezzel régen, de aztán megismertem Jézust, aki megváltoztatta az életemet. Most már ő az utamnak a drága célja.
Éneklünk együtt?
Gyere!
Szolgállak téged szüntelen, Jézusom fénylő hajnal, törölve fájó könnyeket, harcolva búvarba jár, míg utam hozzád el nem ér, hol nincs árnyéket, tölt a fény. Mert színről színre látom, tündöklő a csoda.
És reméljük, hogy aki itt hallja, az itt is, és majd fent a mennyben is velük énekli ezt a dalt. Szeptember hónapban született, és álljon fel, mert nem lehet.
Mit gondoltak az erre járók az éneklő lányról? Hogy ő kicsoda? Figyeltük el, hogy mi történt először? Hangosan?
Utcai zenész.
Utcai zenész, aki miért zenél az utcán? Mert pénzt vár. Ugye énekelt is erről, hogy koldus voltam. Tényleg egy koldus volt, aki itt állt? Nem volt koldus. Szerintem mindannyian koldusok vagyunk. Olyan értelemben nem volt koldus, ahogy gondolták róla, hogy alamizsnáért zenél, mert pénzt akar érte, de igazából lelki értelemben mindannyian koldusok vagyunk. Rászorulunk arra, hogy valaki megkönyörüljön rajtunk, elsősorban nem egy ember, hanem maga az Úristen, és hogy lehajoljon hozzánk és felemeljen. És hogyha ezt tudjuk, és ez megtörténik, és ő felemel bennünket, akkor énekelhetjük a dicséreteket, akkor tényleg szívvel, lélekkel énekelhetjük az Úr dicséretét, és akkor a szolgálatba is beleállhatunk, és az Isten eszközei lehetünk a gyülekezetben, a családban, a munkahelyen, az utcán, mindenhol, ahová csak az Úr Isten vezet bennünket. Köszönjük ezt az ébrezgetést, azért az nagyon megrendítő volt az arány, hogy egy valaki, ugye Karsa volt az, aki ide állt melléd először, az összes többi elment. Hát nagyjából az életben is ez körülbelül ilyen arány, hogy egy valaki, kevesen vannak, akik ezt átérzik, de milyen jó volt a végén, hogy aztán mindenki beállt oda, és ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogyha egy-egy ember megszólít az Isten igéje, akár a mi erőtlen, gyenge, nyomorult szolgálatunkat felhasználva, és beáll mellénk, és együtt dicsérjük az Isten, akkor lesznek mások is, akiket ez megérint, megérzik azt, hogy hú, itt van valami több, amiről mi eddig nem tudtunk, és olyan jó akkor ebben a kórusban benne lenni, és aztán hallani, hogy akár a mögöttünk lévő gyülekezet is becsatlakozik ebbe az énekben. Isten áldja így a születésnaposainkat, köszönjük a szolgálatot, és van egy bizonyságtételünk még.
Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár.
A elmúlt hétről két dolgot szeretnénk megosztani a testvérekkel. Az egyik az volt, hogy hát látványos, a hangomon is érződik, hogy még beteg vagyok, de ugye előző héten Enikő felkért az ifi szolgálatra, és hát elvállaltam. Lehet, hogy könnyebb. Aztán hát a hét elején eléggé ramatyó voltam. Hőemelkedés, láz, torokfájás, minden bajom volt, és hát írtam Enikőnek, hogy nem biztos, hogy ez az ifi szolgálat bele fog férni a pénteken. Azonban a sok kétség mellett, nem mondom akkor, hát mit gondol erről az Isten, hogy bele fog-e férni a szolgálat. És a szerdai egyik hosszú ige volt, amikor az egyik főembernek meggyógyítja a szolgáját Isten. Hú, nem mondom, hát akkor engem is meggyógyít az Isten, ha szolgálatba kell mennem. Aztán meg így estére megint elbizonytalanodtam. A csütörtök ige meg az volt, hogy amit Isten ígért, és amit Isten azt mondja, hogy az úgy lesz, akkor az úgy is lesz. És gondolkodtam rajta még csütörtök reggel, mielőtt olvastam az igét, hogy hát a torkom fáj, fejem fáj, lehet hőemelkedésem, a lénikén Enikőnek, hogy nem biztos, hogy jövök szolgálni. Elolvastam az igét, nem írunk Enikőnek. És hát így el is jutottam szolgálni, és megáldotta az Úr, és ez nem azért, mert hogy én bevettem a sok C-vitamin meg a mindent, hanem mert az Úrnak feladata volt velem, terve volt velem, hogy nekem ott kell lenni ifin, el kell mondani azokat az igéket, amiket rám bízott. A másik dolog az meg pénteken történt, hogy hát ugyanígy maszkban mindennel jöttem hazafelé a vonatúton, és mindent akartam azon az úton, csak beszélgetni nem bárkivel. Nem akartam menni a reggelimet, és pihenni akartam. Erre pedig egy volt osztálytársammal találkoztam, akit 4 éve nem láttam. Tényleg most először találkoztam vele, mióta leballaktunk. És hát, mikor meglátott, így, Máté, beszélgessünk, mondom, jó, beszélgessünk. És hát a kevésbé fontos témák felől átmentünk az olyan fontos témákba, hogy amúgy miről szól ez az élet. Hogy mi ennek az életnek a célja. És amikor elkezdtem beszélni neki az Úr Jézusról, és hogy mit vitt véghez az életembe ez alatt, a 4 év alatt, így rácsodálkozott, és akkor annyit fogalmazott rá, hogy hát mindenkinek megvan az Istenen, te így hívod, hogy Isten vagy Jézus, én meg más, hogy hát mondtam neki, hogy azért nem, mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és beszéltem neki arról, hogy hát sok ember akar a mennybe jutni, és sok ember akar az örök életben lenni, de hogy csak az fog, aki Jézusban hisz, és aki ő benne éli az életét, és így rám néz, és megkérdezte, hogy Máté, akkor én nem jutok a mennybe? És akkor így olyan nehéz volt ezt így mondani neki, hogy nem, ahogy vagy most, így nem fogsz a mennybe jutni. És nem tudom, hogy ez biztos nem tőlem volt, hanem az Úr mondotta velem ki, hogy nem fogsz Blanka a mennybe jutni így, de hogy van lehetőség még, hogy lehet kérni Jézust, hogy költözzön be a szívünkbe, és én erre bátorítom a testvéreket, hogy bármennyire rosszul vannak, bármit akarnak, hogy engedjünk az Úrnak, hogy ha betegség van, ha nehézség van az életünkben, akkor is tényleg engedjünk az Istennek, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül, mert hasznos eszközök tudunk lenni mások életében, és ki tudja, lehet nem találkozok vele még megint 4 évig, vagy 8-10 évig akár, de lehet, hogy ez az, ami majd elindít benne valamit. És ugye volt az egyik ige is, hogy aki Isten szereti, az szeresse a testvérét is, és hát ha nem mondtam volna el neki ezt, hogy ha nem térsz meg, akkor nincs örök életed, nem jutsz a mennybe, akkor nem szerettem volna igazán, és bármennyire törtem benne össze egy világot, de el kellett ezt neki mondani. És hálás vagyok az Úrnak, hogy így ilyen helyzetben is használt engem. Pedig tényleg, amit Enikő mondott, hogy így nyomorultan, leküzdve indultam hazafelé. Úgyhogy köszönöm.
És köszönjük szépen.
Köszönjük. Általában nem szoktam hirdetésekbe így nagyon mondani, hogy következő héten kitartja az alkalmat, akkor, hogyha nem én, de valahogy múlt héten ilyen, nem tudom, olyan megmagyarázhat, el is felejtettem utána azt mondani, hogy terményeket tessenek hozni, mert a következő vasárnap, mert annyira ez volt, hogy de a gyülekezetben tudatosítani kell, hogy Mátéért kell imádkozni, mert pénteken ő tartja az ifit. És annyira döbbenetes volt, amikor aztán ugye jelezte, hogy nincs jól. Mondtam, hogy nyilván akkor megtartom én, mert ha késve is, de megérkezek. Nem, mert ha az Úr azt akarja, akkor ő vállalja ezt a szolgálatot. De hogy annyira jó volt ezt megtapasztalni, hogy tényleg akit az Úristen használni akar, ha engedelmes az Úrnak, akkor teljesen mindegy, hogy milyen akadályok jönnek, akkor hely tud állni abban a feladatban, illetve hogy mennyire fontos, hogy a mögöttünk lévők imádságban hordozzanak bennünket. Hogy sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy micsoda ereje van az imádságnak. Csendesedjünk, akkor most el imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk, hiszen még csak alig kezdődött el az Isten tisztelet, de már annyi minden történt, és annyi minden hangzott el, ami miatt hálát adhatunk neked. És most különösen is hadd köszönjük meg neked az élet ajándékát. Hadd köszönjük meg neked születésnapos testvéreinket, akiket megajándékoztál az élettel, megérkezhettek ebbe a földi életbe a te kegyelmed, szereteted folytán. De köszönjük neked azt, hogy te nem csak földi életet akarsz nekünk adni, hanem örök életet is, bűnbocsánatot és üdvösséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy a születésnapos testvéreink ismerhetnek téged, és kérünk téged az ő életükért, az ő hitükért, a veled való kapcsolatukért, akár nagyon-nagyon szoros a veled való kapcsolatuk, akár egy kicsit talán távolságtartóbb még, neked legyen gondod rájuk, és te erősítsd és növeld az ő hitüket, a benned való bizalmukat, azt a reménységet és bizonyosságot, hogy az életüknek van célja és tartalma, a te országodba való megérkezés és a te dicsőítésed, a veled való öröm. És köszönöm neked, Uram, azt is a gyülekezettel együtt, hogy te hozol bizonyságtévő testvéreket, akik el tudják mondani azt, hogy hogyan tapasztalták meg azt, hogy te nyomorúságukban, erőtlenségükben ott voltál velük. Így köszönjük neked Mátét, azt is, hogy a szolgálatra nem mondott nemet, nem ijedt meg az akadálytól, de azt is, hogy itt most kiállt a gyülekezet elé, és ezt megosztotta a testvérekkel. És kérlek, Uram, azért a testvérért, aki most itt van és hallotta ezeket a dolgokat, és szíven találta mindezt, hogy te vidd tovább a szívében azt, amit elkezdtél. Amen. Na és akkor, gondolom a gyerekek már tűkön ülnek, ugye, hogy ilyenkor, amikor úrvacsora van, akkor kiszoktam ide hívni a gyerekeket. Kérem szépen, hogy gyertek ide, mert most is szeretnék még a főinek előtt egy feladatot adni nektek. Ugye, mi volt az üzenet, hogy érkezzünk az Isten tiszteletre, ha csak lehetőségünk van rá? Mi volt az üzenet? Hittanon is mondtam. Mit mondtam, hogy mit lehet hozni? Hát mi van mögöttünk? Nézzetek csak oda hátatok mögé. Mit lehet hozni? Terményeket, gyümölcsöt, zöldséget, mindenfélét. Na, akkor vegyük számba, hogy mi mindent hoztak a testvérek. Ugye mondtuk, hogy úgy is el lehet jönni, hogyha valaki nem hoz magával semmit, de ha valaki érzi, hogy szeretne idehozni valami kézzel fogható termét, akkor ide lehet hozni. Na, vegyük sorba, mi mindent látok? Mit látsz? Van paradicsom. Egyféle paradicsom van? Hányféle? Hát 3-4 féle is, a színe is különbözik, a mérete is, a formája is. Lehet az, hogy paradicsom is ennyire sokféle lehet. Istennek ilyen fantáziája van, hogy ilyen változatos dolgokat teremt, hogy még egy paradicsomból is ennyi félét. Na, hát itt van előttünk testvérek, már a paradicsom is ezt tanítja nekünk, hogy az Isten milyen sokszínű világot teremtett nekünk. Na, mit látunk még? Van több. Többből mennyi van? Hát abból is több van, itt most konkrétan kettő. Az egyik egy hatalmas, a másik meg egy másfajta, annak inkább a hosszúsága a nagy. Több az mire való? Meg lehet enni? Szeretitek a tököt? Hogy szeretitek? Sütve, sütve, sütve. Ó, ti nem szeretitek. De például emberek is szeretik a tököt, de szeretik az állatok is, azoknak is lehet takarmány. Bár ez most, ugye ez sütőtök, ez embernek való, de van olyan tök is, ami meg állatoknak. Na, mondj egyet, mi van még itt? Van kukorica. Na, a kukorica az mire való? Azt is meg lehet enni, abból is sok mindent lehet, lehet adni állatoknak is. Szeretitek azt, amikor nyáron megfőzzük a kukoricát, és akkor úgy te szereted, te nem? Iza, te mit szeretsz ezek közül, amik itt vannak? Amik nagyon szeretsz gyümölcsöt. Mi minden van még? Ugye van alma, körte, krumpli, mondjatok, füge, fügéből rengeteg van, úgyhogy valószínűleg a testvérek szeretitek a fügét? Te szereted? Nem! Mondjál már valamit, ami a te kedvenced. Mi a te kedvenced ezek közül, amik itt vannak? Szőlő, paprika, citrom, kenyér, sárgarépa, erős paprika is van. Almát mondtuk? Mondtuk az almát, akkor az is. Ezek közül? Az alma például. Egyébként mi a kedvenc gyümölcsöd, amit nagyon szeretsz? Almát? Na hát, akkor itt van ez a rengeteg alma. Lilinek mi a kedvenced? Kukorica, azt szereted, amikor nyáron úgy megfőzzük a csövet, és akkor lehet, hogy ú, az nagyon-nagyon jó. Most már kicsit hűvös van, úgyhogy nem lehet. Na most, tudja valaki közületek, hogy miért kérte Enikő néni azt, hogy legyenek most így gyümölcsök? Egyébként nem szoktak itt lenni az Isten tiszteleten. Miért kértem ezt? Van ötleted? Vanna? Van ötlete valakinek? Szerintem megkérdezem a felnőtteket. Testvéreknek van ötlete, hogy miért akartam én itt ilyen zsibvásárt csinálni? Nem zsibvásárt természetesen. Miért legyenek itt termények? Hangosan? Betakarítás mostanában zárul, ugye meg volt az aratás, a szüret, én ugye olyan vidékről származom, ahol a szüret, meg a kukoricatörés az ilyen fix dolog volt, az úgy ilyen tájba szokott lenni, és betakarították a terményeket, és mit csináltak olyankor a gazdák? Hálát adtak, hiszen rácsodálkoztak arra, hogy egész évben keményen dolgoztak, és milyen nagy kegyelem, hogy az Isten áldása volt rajta. Mindig bőséges volt a betakarítás? Nem. Nagyon sokszor volt, hogy valami nem termett, mert nehezebb év volt, valamiből meg több volt. Nekem eszembe jut a nagymamám, aki, ugye ők tanyán éltek, és rengeteg minden volt ott a földön, amit ők termeltek. A mama mindig azt mondta, hogy ő megfigyelt valami nagyon érdekeset. Soha nem volt olyan, hogy minden, amit vetettek, minden bőségesen termett volna. De olyan se volt, hogy semmi nem termett volna. Valami mindig jól sikerült, valamit megállt, tehát keményen dolgoztak. Volt, aminél úgy nézett ki, hogy hát ebben dolgoztunk, nem sok eredménye lett, de az Isten mindig adott annyi áldást, amennyire szükség volt ahhoz, hogy a következő évet át tudják, vagy végig tudják vinni. Na most, azért kértem ide a terményeket, hogy legyen a szemünk előtt, és majd ha jövünk az úrvacsorához, akkor itt fogunk megállni ezek előtt, hogy milyen sokféle javakkal áld meg minket az Isten, amik kézzelfoghatóak és láthatóak. De vannak Istennek olyan áldásai is, amik nem láthatók? Vannak olyanok? Amiért hálásak lehetünk? de nem hozhatom ide az oltár elé, mert nem gyümölcs és nem zöldség. Van ilyen? Eszedbe jutott ilyen? Több is? Van ilyen? Ami nagyon megköszönhetünk az Úristennek, meg fantasztikus, lehet, hogy emberek, lehet, hogy helyzetek, különböző dolgok, ugye? Vannak ilyenek. Na ez lesz most a feladat. Énekelni fogjuk a fő éneket. Adok nektek papírt, mindenki kap egyet, és az lenne a kérésem, hogy amíg a prédikáció zajlik, addig rajzoljatok ide egy valamit, vagy több valamit, teljesen mindegy, amiért ti nagyon hálásak vagytok az Istennek. De ez ne gyümölcs legyen, és ne zöldség, hanem valami más. Jó? És akkor ez legyen kész addigra, mire vége a prédikációnak, és elkezdem a hirdetést, mert a hirdetés végén ki foglak ide hívni titeket, és akkor megmutatjátok, hogy mi mindenért vagytok hálásak. Jó? És aztán majd ez remélem, hogy a testvéreket is ébreszti, hogy esetleg a saját életünkbe is gondoljuk végig, hogy mennyi minden áldása van az Istennek, ami nem csak a kézzel fogható, hanem a lelki áldások is, amiket lehet, hogy számba se tudunk venni. Ha most azt mondanám, hogy a testvéreknek adok egy papírt, és ha nem is lerajzolni kell, de írjuk föl egyesével, akkor lehet, hogy holnap reggelig írhatnánk a listát, hiszen annyi minden van. Azért kértem, és azért tartottam fontosnak, hogy ugye egyházunkban van egy ilyen lehetőség, bár múlt vasárnap lett volna, ugye útmutatóban láttuk, hogy hálaadó vasárnap, de szerettem volna a gyerekek jelenlétével összekötni ezt, hogy legyen szemünk előtt, és emlékeztessen minket ez a kép, amit itt látunk, hogy az Isten áldásai, az Isten ajándékai sokkal bőségesebbek, mint ami nekünk általában a mindennapunkban eszünkbe szokott jutni. És vegyük észre a kézzel foghatóakat is. Ne vegyük természetesnek, hogy a kedvenc gyümölcsünkből ehetünk és tehetünk az asztalra. Ne vegyük természetesnek, mert nem természetes. De ugyanakkor ne csak ezeket lássuk, hanem azokat is, amik lelki áldások és a nem látható dolgok közé tartoznak. No és akkor így készüljünk az ige hirdetésre a 284-es számú énekkel.
Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk János evangéliumában, a 15. fejezetben, a 9-től a 14. versig a következőképpen. Az igét tehát János evangéliumának 15. fejezetéből olvasom, a 9. verstől. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az ember nagyon sokszor beleesik abba a hibába, hogy azt hiszi, hogyha valami jól indult, akkor az egészen biztosan jól is fog folytatódni. Pedig ez nagyon sokszor látjuk az életben, hogy egyáltalán nem így történik. Az esély, a lehetőség egy jó indulásnál mindig ott van, mindig adott az ember számára, de el lehet rontani. Ha az ember nagyon igyekszik, vagy ha az ember nem igyekszik, hogy az a jó ne romoljon el. Mivel tudjuk elrontani a jó helyzeteket, a jó kezdő helyzeteket? Két dolog került nagyon elém most itt az ige kapcsán. Az egyik, amikor nagyon könnyen elrontjuk a jó helyzetet, az az, amikor hátradőlünk és nem teszünk semmit. A másik pedig, amivel elronthatjuk, hogyha elbizakodottá válunk, és azt hisszük, hogy hát ez nekünk úgy is menni fog. Két példát szeretnék erre mondani. Az egyik példa erre a házasságnak a példája. Hány olyan helyzet van emberek életében, párok életében, hogy fantasztikus volt az indulás, csodálatos volt az, ahogy egymásra találtak, ahogy megszülettek az érzések a szíveikben, az elhatározás, az elköteleződés, és minden a helyén volt, ott az elején, az első időszakban, vagy az első években, és aztán évekkel később, ha valaki látja őket, vagy ők magukat elkezdik megvizsgálni, akkor azt állapítják meg szomorúan és keserűséggel a szívükben, hogy hát mintha lakótársak lennénk, úgy élünk itt egymás mellett, vagy, ami szintén nagyon szörnyű, hogy már nincsenek is együtt, már réges-régen ketté váltak az útjaik. Pedig olyan fantasztikus volt az indulás. Annyira jó volt a kezdet. De vajon mi történhetett velük? Talán az, hogy nem szántak időt és energiát egymásra. Minden másra szántak időt és energiát, minden mást próbáltak ápolni, odafigyelni, gondozni, csak éppen a kapcsolatot, a házasságot nem. Az valahogy úgy gondolták, hogy majd automatikusan is működni fog. Vagy azt gondolták, hogy hát nem kell mondogatni a másiknak, hogy mennyire szeretem, hát úgy is tudja, ezt úgy is érzi, és amikor évekig nem hallja a másik, akkor egyáltalán nem az van benne, hogy igen, én tudom, hogy a másik engem mennyire szeret. Vagy lehet az is, amikor egy házasság tönkre megy, hogy nem mentek el kettesben sehova, mert a gyerekek a legfontosabbak. Nem töltöttek időt kettesben. Nem mentek el házassággondozó alkalmakra, csendes hétvégékre vagy csendes hetekre, ami kifejezetten abban segített, nem azért, mert baj van, hanem azért, hogy az a jó kezdet jól is folytatódhasson. Mert azt gondolták, hogy nekünk nem kell az útmutatás, mi ezt tudjuk magunktól is. Mi ügyesek vagyunk. Nekünk ez menni fog. Lehet, hogy sokan belebuktak, de ők bénák voltak, de mi ügyesek vagyunk. És elbizakodottá váltak. Vagy túl gőgösek voltak és büszkék, amikor már baj volt, és segítséget akartak nekik adni mások, kívülről adták a jelzéseket, hogy lépni kellene, mielőtt még végképp nagyon tönkre menne itt minden, akkor pedig túl büszkék voltak ahhoz, hogy elfogadják a segítséget. Pedig olyan jó volt a kezdet. És mégis a folytatás valahol félrecsúszott. De most nem a házasságról akarok beszélni, ez csak egy hétköznapi példa volt, egy jól érthető példa. De nézzük meg a lelki dolgokat. Lelki dolgoknál nem fordulhat elő ugyanez? Hogy milyen fantasztikus a kezdet, és utána valahogy a folytatás mégsem olyan fantasztikus? Hiszen a hívő életnél mi ez a csodálatos kezdet? Mi ez a csodálatos kezdet, testvérek? A megtérés. Megtérés, újjászületés. Emlékszünk arra, hogy milyen volt megtérésünk, újjászületésünk idején? Micsoda eufória töltötte be az embernek a szívét? Mint a szerelmes, amikor nem tudom hány lépéssel a föld fölött lebeg, hasonlítható a házasságos példához, az első szeretet tüze, ami betölti az embernek a szívét, a lelkét, és minden cselekedetére hatással van, az érzelmeire is, a tetteire is, a szavaira is. Milyen fantasztikus kezdet, amikor az ember megtér és újjászületik. És azok, akik megtértek és újjászülettek x évvel vagy évtizeddel ezelőtt, és ma ott ülnek, akár ezen a vasárnapon is igét hallgatnak. Ebben megmaradtak? Ugyanez megvan? A jó kezdetet követte a jó folytatás? Tart még az a jó folytatás? Megmaradtak abban, amit akkor az Isten elvégzett a szívükben, az életükben? Telik múlik az idő, és a hívő emberrel ugyanaz előfordul, mint mondjuk a házas párokkal, hogy mindenre jut idő és energia, csak éppen az Úr Jézusra nem. Minden más elsőbséget élvez, mert bele kell, hogy férjen abban a rövidke 24 órából álló napba, csak éppen az nem, hogy elmenjek egy evangelizációra, hogy ott legyek az Isten tiszteleten, hogy minden nap leüljek és beszélgessek az Úrral, valahogy erre most kevesebb idő jut. Pedig olyan jó volt a kezdet. Éjjel-nappal csak a gyülekezetben akartam lenni, éjjel-nappal csak az Úr szavát akartam hallani, éjjel-nappal csak dicséreteket akartam énekelni. És most? Valahogy másra kell az idő és az energia? Vagy a másik ilyen veszély hívő emberként, ugyanaz, mint a házaspároknál, az elbizakodottság, hogy ó, hát én ezt már tudom. Nekem ez megy. Nekem már nem kell annyira nagy erőket odaszállni, hiszen kis újból kirázom. Hiszen ha igét olvasok, hát még el se olvasom az igét, de már tudom, hogy mi az üzenete annak az igének. Mert annyi hitmélyítő alkalmon részt vettem, hogy pontosan emlékszem, hogy melyik lelkész vagy melyik szolgáló erről az igéről milyen főbb tanításokat emelt ki. Én már ezt tudom. De az Isten most frissen, az igaz, amit akkor mondott, de az Istennek most frissen is van üzenete számomra. De én elbizakodott vagyok, hogy nekem már nem kell, én már tudom. Vagy a módszereket is ismerem, nem csak az igéket, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy én jól csinálom a a hívő életemet. De hiába a legjobb módszer, ami akkor, amikor élettel telt meg számomra, tényleg az a hívő életemnek a frissességét szolgálta, ha megmaradt a módszer, de a lélek tűnt el belőle, meg az élet, meg a szívdobbanás, akkor hiába volt az a jó kezdet, a folytatás, az már egyáltalán nem olyan jó. Olyan szomorú az, annyira szomorú az, amikor azért romlik el a hívő embereknek az élete, ami jól indult, mert az érintettek nem keresik az alkalmakat az Úrral való találkozásra, vagy túl magabiztossá, túl elbizakodottá váltak, és azt gondolják, hogy nekik ez már megy. Nincs szükség tanácsra, nincs szükség vezetésre, nincs szükség segítségre. Kedves testvérek, az az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk erre a mai vasárnapra, tulajdonképpen ezt az egész problémakört hozza elénk, és kihegyezve egy konkrét témára. Hiszen ha megnézzük, akkor ugye János evangéliumának 15. fejezetéből olvastam az igét, ott a 14., 15. és 16. fejezetben Jézus búcsú beszédeit olvashatjuk. Utolsó vacsorának a végén, amikor már Júdás elment, hogy elárulja Jézust, akkor ő ott marad a 11 tanítvánnyal, és a legfontosabb dolgokat elmondja neki. Mert hogy tudja, hogy őt most már éjjel elfogják, keresztre fogják feszíteni, és testben úgy, ahogy eddig, nem lesz ott a tanítványaival. Ott van Jézus szívében a féltés. Nagyon jó dolog indult el az ő életükben, azzal, hogy tanítványai lettek. De ennek a jó kezdésnek legyen jó a folytatása is. És ahhoz, hogy ez jó lehessen, fontos témákról beszél nekik az Úr Jézus. Például arról, talán ez a legfontosabb, amiről ott beszél, hogy másik pártfogót ad nekik az Isten, hogy elküldi a Szent Lelket, aki majd betölti őket, aki majd vezeti őket, aki majd az életre viszi őket, és hogy Szent Lélek nélkül semmire nem fognak menni. Jézus távollétében, a Szent Lélekkel betöltekezve élhetik majd meg azt, amit Jézus el akar végezni az ő életükben. Vagy beszél nekik Jézus arról, hogy szükségszerű a konfrontáció a világgal, hiszen a világ őt is üldözi, a tanítványait is üldözni fogja, és próbálja őket felkészíteni erre. És beszél arról is, és ez a kijelölt alapigénk, hogy szeretniük kell egymást. És testvérek, itt nagyon érdekes, hogy milyen összefüggésben mondja Jézus ezt, hogy szeretniük kell egymást. Ha megnézzük János evangéliumának 15. fejezetét, az elején arról olvasunk, hogy a szőlőtőn rajta kell, hogy maradjanak a szőlővesszők. Hiszen, hogyha a szőlővesszők nem maradnak rajta a szőlőtőn, akkor tűzre fognak kerülni. A szőlőtő, vagy szőlővesző akkor van a helyén, és akkor tud gyümölcsöt teremni, hogyha rajta van a szőlőtőn, ha ott marad a megmaradás, a jó kezdés, az, hogy egyszer ott volt a szőlőtőn, az még kevés, ahhoz az kell, hogy ott is maradjon. És erről a megmaradásról Jézus ebben a kijelölt rövid szakaszban háromszor is beszél, előtte hétszer is beszél, mert kulcskérdés az élet szempontjából, hogy megmaradunk-e az Úrban. Mert ha nem, akkor végünk van. Ha nem maradunk meg benne, akkor hiába volt meg a megtérés és újjászületés, hiába voltunk ott egykor az Úr Jézus mellett, akkor, ha nincsen folytatása és nem maradunk benne, akkor kárhozatra juthatunk. És testvérek, ez nagyon komoly dolog. Ezt nagyon komolyan kell venni. Van egy csodálatos kezdet vele. az Úr Jézussal, a tanítványok számára, és a mindenkori tanítványok számára is. De legyen folytatás is utána. A lemetszett venyige tűzre való, semmit sem ér, és az Urától eltávolodott tanítvány sem ér semmit, ha nem marad Jézusban. De ha a helyén van, ha a szőlőtőkén van, akkor az élete élő és gyümölcsöző maradhat. És Jézust feszíti a szeretet a tanítványok felé, mert azt szeretné, hogy ez így maradjon. Akkor is, amikor ő már testben nem lesz ott velük, hanem a Szentlélek által fogja őket vezetni, erősíteni és éltetni. És ekkor beszél nekik a szeretetről. Arról, hogy ő maga a szeretet, és aki az övé, az ebből a szeretetből él, és ezt a szeretetet éli meg mások felé. És testvérek, nagyon megrendítő üzenete van ennek az igének. Engem nagyon, nagyon megrendített, amikor ezt értettem meg ebből az igéből, két dolgot is. Az egyik az az, hogy kiknek beszél Jézus erről a szeretetről, hogy szeressétek egymást? A 11 tanítványnak. Ezeket a szavakat akkor mondja el, amikor Júdás már nincs velük. De ott van a többi 11. Amikor őket az egymás iránti szeretetre buzdítja, akkor Jézus nem számol az árulóval, de számol Péterrel, és számol a többiekkel. Számol azzal, aki nem sokára le fogja tagadni azt is, hogy ismeri őt, és aztán keserves sírásra fakad. Számol azokkal, akiknek azt fogja mondani, hogy virasszatok és imádkozzatok, és el fognak aludni. Számol azokkal, akik, amikor jönnek a katonák, elfutnak onnan, és magára hagyják. És számol azzal, aki ott áll majd a keresztövében, és akire rábízhatja az édesanyját. Ezekkel a tanítványokkal számol, amikor arról beszél, hogy ti szeressétek egymást. Testvérek, ezek bukdácsoló tanítványok. Egyik rosszabb, mint a másik. Pont olyanok, mint mi vagyunk. Hiszen mi is ilyen bukdácsoló tanítványok vagyunk. Olyan emberek, akiknek a közössége nem teljes, de ott vannak Jézussal. És a megmaradás kulcsa nálunk is ugyanaz, mint ennek a 11-nek, ennek a megviselt tanítványi körnek, akik sok megpróbáltatás előtt állnak még, és sok bukás előtt állnak még. A megmaradás kulcsa az, hogy az ő szeretetéből élünk-e, ezután, és éljük-e egymás felé is ezt a szeretetet. Az Isten szeretete, csodálatos szeretet. Ennek köszönhetünk mindent. És a legcsodálatosabb jele, jelzője ennek az isteni szeretetnek a Golgotai kereszt, ami itt van középen a templomunkban is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvérek, fantasztikus az a szeretet, aki maga az Isten. És mi ennek köszönhetünk mindent. És Jézus is nagyon sokszor beszél erről, de nem csak arról, hogy az Isten szeret benneteket, hanem azt is, hogy őt mennyire szereti az Isten. És testvérek, ez a másik, ami engem nagyon szíven ütött ma, ennek az igének a kapcsán. Azt mondja Jézus, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeressétek ti is egymást. Hogy szerette Jézust az Atya? Hogy szerette? Úgy, hogy oda küldte a keresztre meghalni. Mi nem így szoktunk a szeretetre gondolni. Illetve a keresztnek azt a áldását szoktuk látni, ami nekünk jó. De Jézus arról beszél, hogy őt szerette az Atya mindvégig. És őt úgy szerette az atya, hogy oda küldte szenvedni és meghalni a keresztre. Milyen szeretet ez? Miért beszél Jézus arról, hogy őt mennyire szereti az atya? Miért nem azt mondja, hogy titeket szeret? Én meg ennek az áldozata vagyok. Nem. Ő azt mondja, hogy engem nagyon szeret az atya. És ezt abban is látom, hogy ott vagyok a kereszten, és szenvedek. Testvérek, annyira csodálatos, és ezt még hadd emeljem ki ebből az igéből, hogy Jézus beszél arról, hogy milyen az, amikor valaki életét adja a barátaiért, és hogy ti a barátaim vagytok. Ezt a barát kifejezést használja itt Jézus. Van néhány olyan bibliai szereplő, akiről úgy olvasunk, hogy ők az Isten barátai voltak. Emlékszünk ilyenekre? Ábrahámot, az Isten barátjának nevezi az ige. Vagy Mózest, az Isten barátjának nevezi az ige. Mit jelentett az Isten barátjának lenni? Az, hogy az Isten beavatta őket a terveibe, az akaratába, és nem szolgai engedelmességet várt tőlük, hanem megmutatott neki dolgokat, és úgy hívta meg, úgy adott parancsot, hogy állj bele! Értsd meg az én szándékaimat, és legyél ennek részese, eszköze úgy, ahogyan azt én kérem tőled. Vagy Jézus, amikor beszélt, kit nevezett barátjának, amikor Lázár meghalt, akkor azt mondta, hogy Lázár, ami barátunk, meghalt, elmegyek, hogy feltámasszam. Milyen borzalmas dolog történt meg ott Lázárral. A halál. Negyednapos halott állapotába került. De ő Jézus barátja volt. És részese lehetett annak a csodának, amikor őt Jézus feltámasztotta, hogy sokak számára egyértelművé váljon Jézus hatalma és dicsősége. Micsoda kiváltság volt ez Lázár számára. És igen, az ő feltámasztása volt az utolsó csepp a pohárban, amikor kiadták az elfogató parancsot ellene, hogy beteljesedjen az, amit az atya, az ember megmenekülése érdekében el akart végezni. És Lázár, Jézus barátja, ennek részese és eszköze lehetett, mert szerette őt az Úr Jézus. Annak ellenére, hogy hagyta meghalni, hagyta végigmenni ezen az úton, őt szerette, közel vonta és felemelte, és sokkal nagyobbat adott neki, mint ami egyébként történhetett volna vele. És Jézusról is azt mondják az ellenfelei, hogy a bűnösök barátja, ugye ezt ilyen lesajnáló módon mondják neki, igen, a bűnösök barátja. Törődik a nyomorultakkal, törődik a bűnösökkel, és arra hív, hogy gyere ide, tekints bele azokba a dolgokba, amikről én tudok neked kijelentést adni. Gyere, lásd meg azt az örök életet, amit egyedül én tudok neked megadni. Barátom, gyere. Ez a szeretetnek egy nagyon mély megnyilvánulása. Az atya szeretete a fiú iránt ezt is jelenti, hogy ő betekinthetett az Isten szívébe, és érthette az Isten szándékát, és szívből azonosulhatott az Isten akaratával, ami neki szenvedéssel járt, de felülírt mindent az, hogy az Isten jó akarata megvalósulhat, és nagyon-nagyon sok ember megmenekülhet a kárhozattól. Az atya szeretete a fiú iránt ezt a felemeltetést jelenti, hogy egyetértéssel, örömmel teheti azt, ami felől az Isten határozatot hozott. És testvérek, ebbe hív meg bennünket is az Isten, amikor azt mondja, hogy szeressétek egymást. Hogy ne a magatok érdekét nézzétek, ne a magatok szenvedését lássátok meg, és magatokat sajnáljátok. Ne a magatok elképzeléseit akarjátok számon kérni másokon vagy az Istenen,
hanem simuljatok bele az Isten akaratába, és lássátok meg, hogy az, ami lehet, hogy nektek itt és most nehézséget és küzdelmet jelent, hogyan illeszkedik bele az Isten mentő szeretetébe és akaratába, amivel nagyon sokakat el akar érni és meg akar menteni. Drága testvérek, készek vagyunk ebbe belesimulni? Készek vagyunk ezt meghallani? Készek vagyunk ennek a parancsolatnak önként és örömmel engedelmeskedni? Jézus arra biztat minket, hogy legyünk készen. Lássuk meg azt, hogy ez kiváltság. Ez ajándék az Istentől, ez megtiszteltetés. És igen, nem lesz könnyű. Egyáltalán nem könnyű. Jézusnak se volt. Nekünk nem kell olyan nagy küzdelmeket megjárni, mint Jézusnak kellett. De tudnunk kell azt, hogy nem lesz könnyű ez az út. De megéri. Megéri, mert nem azért hívott el minket az Isten, hogy legyen egy jó kezdet, és utána ne legyen folytatás, hanem hogy legyen egy fantasztikus folytatás utána, amikor közben figyelünk az Istenre, erőfeszítéseket teszünk, és azt tesszük, amit az Isten ránk bízott, és rajtunk keresztül, akár mások érdekében is, el akar végezni. Emberek épülésére, a gyülekezet épülésére, és Isten dicsőségére. Drága testvérem, én azt gondolom, hogy ez a mai ige nem engedi meg azt, hogy bárki közülünk hátradőljön. Ha bárki úgy érzi, hogy hazamehet és hátradőlhet, akkor kár volt eljönni. Mert akkor nem értette meg azt, hogy miről szól az Isten ezen a mai napon. Mozdítani akar. A jó kezdetet megmaradással, növekedéssel, erősödéssel akarja folytatni bennünk. Legyen így. Imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy egyszer életem egy pontján nagyon mélyen megszólítottál, nagyon megrendítő módon találkozhattam veled. Bocsásd meg azt, Uram, hogy azóta sok idő eltelt, és megváltoztak a dolgok. De köszönöm neked azt, hogy te nem mondtál le rólam, és köszönöm neked azt, hogy újra meg akarsz erősíteni abban, hogy hová tartozom, hogy ki az én Uram, és hogy mi az én feladatom tanítványként. Kérlek, Uram, adj tiszta látást és engedelmes szívet. Amen. A 204-es éneket énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban. A bibliai nők sorozatot kezdtük el, Sára lesz a következő, akire figyelünk. Csütörtökön 6 órakor bibliaórára várjuk szeretettel a testvéreket, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Pénteken 5 órakor az ifjúságot várjuk ifjúsági órára, még Márk evangéliumánál, a 15. fejezetnél tartunk, a 16. verstől a 32. versig terjedő rész lesz a következő héten előttünk. Jövő vasárnap 10 órakor pedig Isten tiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket ide a templomba, a gyerekeket pedig a kisházba gyerekfoglalkozásra. Múlt héten jelent meg a gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma. A testvérek közül, akihez ez még nem jutott el, az fogadja szeretettel majd a kijáratnál, illetve a honlapon is ez elérhető. És szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét, hogy a hírlevél is egy olyan lehetőség, missziós lehetőség, hogy valakinek a kezébe adjuk, egyrészt bizonyságtételek vannak benne, másrészt hívogatás ide a gyülekezetbe. Lehet, hogy valakinek pusztán erre az egy mozdulatra van szüksége, hogy egy ilyen hírlevelet valaki átadjon neki. Úgyhogy vigyünk bátran belőle, ha van olyan a környezetünkben, akinek ezt átadhatjuk. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek az internetes felületeinken elérhetők, szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Feltöltésekről pedig adjuk a jelzést a szokott módon a levelező listán, illetve a Facebook oldalon. Biatorvágyi alkalmak, amik előttünk vannak októberben, jövő héten a férfi hét lesz, erre gyülekezetünkből is készülnek testvérek, hordozzuk őket imádságban, illetve a szolgálókat is, illetve október 23-án az okit lesz, amire pedig lehet még jelentkezni, erre is bátorítjuk az érintett korosztálynak a tagjait. Eke alkalmak közül is kettő van ebben az előttünk álló időszakban. Az ifjúsági hétvége október 20-ától 22-éig. Erre is úgy tudom, hogy lehet még jelentkezni, ha valaki nem jelentkezett, akkor bátran jelentkezzen. Illetve a hitmélyítő hétvége eredetileg erre az ifjúsági hétvégés hétvégére volt betervezve, de november 1. hétvégére került át, november 3-ától lesz. Erre is lehet még jelentkezni. Ha valakinek bizonyságtétele van, akkor erre mindig van lehetőség az istentiszteleten. Annyi a kérés, hogy lehetőleg ezt istentisztelet előtt jelezzük. De természetesen, ha közbe kap valaki indítatást, akkor is lehet szólni. Akinek lelkipásztori beszélgetésre, látogatásra lenne szüksége, igénye, bátran szóljon, nagyon szívesen találkozom a testvérekkel. Illetve azt is szívesen fogadjuk, hogyha valaki a szolgálatokba szeretne bekapcsolódni, elkötelezetten építeni a gyülekezetet és az Isten országát, hiszen az aratnivaló sok, a munkás kevés, és nem csak imádságban kell hordoznunk, hogy küldjön az Úr aratásokat, de nekünk magunknak is ebbe be kell állni. Beírtam a bulletinben, mert fontos, hogy a testvérek tudjanak róla, hogy jövő héten, ha minden jól megy, akkor jövő héten lesz a padfűtésnek a kialakítása itt a templomunkban. Isten nagyon kegyelmes volt hozzánk, mert olyan flottul mentek itt az energetikai felújításnak a munkái az elmúlt hónapokban, hogy én csak kapkodtam a fejem korábban. Annyi olyan tapasztalat volt, hogy mi minden megy nehézkesen, meg nyögvenyelősen. Itt valahogy minden ajtó nyílt, és minden jól haladt előre. Hálásak lehetünk ezért, mert ez nem természetes, és hordozhatjuk imádságban ezeket a munkákat is, és hadd kérjem az imádságot azokért, akik majd jönnek ide dolgozni, hiszen ez is nekünk mindig egy lehetőség a munkásokkal való beszélgetés. Nem mindegy, hogy milyen üzenetet visznek el magukkal a szívükben. És még ami fontos, hogy hálásan köszönjük a nyírteleki ifiseknek a szolgálatát, és nagyon köszönjük, hogy átjöttetek ide hozzánk. Kaptunk felkérést jövő hónapba, hogy a kisvárdai ifisek készüljenek a születésnapos köszöntéssel nyírtelekre is és Kisvárdára is. A testvérektől azt kérem, hogy hordozzuk imádságban ezt a szolgálatot, hogy valóban azt vigyük, amit az Úristen el akar mondani általunk az ottani, illetve az itteni testvéreknek egyaránt. És az ima témák is benne vannak a bulletinben, ezt is ajánlom a testvérek figyelmébe. Gyerekek, kimentek, vagy visszajöttek?
Visszajöttek.
Szuper, akkor gyertek ide gyorsan előre, egy 2 perc erejéig, mert szeretném látni, hogy mit rajzoltatok. Szerintem a testvérek is kíváncsiak rá, hogy milyen dolgokat
jutottak az eszetekbe, amit meg lehet köszönni az Istennek. Ki az, aki szeretné kezdeni? Ez mindig nehéz. Így vannak a felnőttek is. Persze, csináljuk, csak kezdje más. Ugye? Na, te vagy közelebb hozzám van. De egyébként emeljétek föl, hadd nézzük meg a három képet. Így egymás mellé emeljétek föl, Lili, te is, meg ó, össze is hajtottad. Szuper! Ó, nagyon szépek. Én nem tudtam volna ilyen szépeket rajzolni. No, mit látunk akkor, Panna? Te mi mindenért vagy hálás?
Világért. Ugyanis összeesítve.
Mi mindenért? A világért, mert rajzoltad a földet. Akkor ez a ház, ez a ti otthonotok? Az otthonotokért, gondolom a benne lakókért is hálás vagy, a családtagjaidért, igen. Jézusért, nagyon jó. Ezt úgy ideírtad fölé, hogyha véletlen nem ismernénk föl, hogy a rajz kit ábrázol. Tudjuk azt, hogy Jézusról van szó. Egyébként Jézus sokszor egészen váratlan módon látogat meg bennünket. Ír erről az ige, hogy sokszor egy másik embertárson keresztül szólít meg minket. De ugye az igéjén keresztül a legegyértelműbben. Aztán itt van a virágok, igen, a gyönyörű természet. Ez itt micsoda? A mennyország, ó, ez a mennyország kapuja, itt van a kapu, ez is egy nagy ajándéka az Istennek, hogy vár minket az ő országába. Egy dolog fura, itt nekem zárva van ez a kapu. Ja, hogy mert még nem tartunk ott, de ha odaérünk, akkor kinyílik? Mikor nyílik ki előttünk? Máté beszélt erről, hogy nem biztos. Így van. Ha Jézussal megyünk oda a kapuhoz, akkor kinyílik. Ha Jézus nélkül akarunk ott belépni, akkor nem fog kinyílni. Igen? És akkor ez pedig itt a templom és a gyerekórás közösség. Szemléletes? Nagyon jó. Szuper. Nagyon sok minden. Szóval sok mindenért adott Panna hálát. Lili, te, mutatom így, segíts nekem, hogy mi mindenért vagy te hálás. Mit rajzoltál?
Jézus.
Ó, nézzük csak meg, Jézus, igen, Jézus, ő van fönt és ragyog, azért rajzoltad így, igen, ugye Lili elsős, ő a legkisebb így hármójuk között, Jézusért vagy hálás, és még miért? Ezek itt mik?
Virágok.
Virágok, akkor te is a természetben gyönyörködsz, igen, és ezek pedig a... Fák? Fákat is rajzoltál. No, tehát akkor Lili most azt emelte ki, hogy az Úr Jézusért hálás, illetve azért a természetért, ami körülvesz bennünket. Ha esetleg otthon még szeretnél kiegészíteni, akkor le. Jó? Na és ezt hadd nézzük. Ez itt micsoda? Ó! Nagyon jó! Régen külön voltak, egymásra találtak, és most már ragaszkodjanak egymáshoz. Ugye? Így. Igen, igen. Anya, apa, tehát a család. Nagyon sok mindent lehetett volna. Még biztos vagyok benne, hogy rengeteg minden eszetekbe jutott, ugye? Csak annyi mindent nem lehet lerajzolni. Nagyon hálásak. A legfontosabb egyébként az Úr Jézus, és mindaz, amit ő ad nekünk, de ne becsüljük le azokat az áldásokat sem, amiket itt a mindennapi életben, embereken, helyzeteken, közösségeken keresztül az Úristen ad nekünk. Köszönöm szépen! Visszaültök a szülőkhöz, vagy adjak még feladatot? Van még nálam memóriakártya, meg gyurma, ha szeretnétek, akkor hátra mehettek még ahhoz. Ide teszem előre, ha szeretnétek, akkor vigyétek hátra, jó? És akkor énekeljük el a Halleluja, Halleluja, Halleluja éneket. Ezt a gyerekek kedvéért választottuk, és... Megpróbálkozhatunk férfiak nők bontásban? Megpróbáljuk? Jó, próbáljuk meg akkor. A halelú, halelú, azt éneklik akkor a férfiak, és a Jézus dicsért, az pedig a hölgyek. Jó? Gyerekek, felnőttek egyformán. A másik az lenne, hogy föl is kellene állni, ha valaki szeretne, akkor lehet.
fölállni is, de lehet ülve maradni, hogyha nem szeretnék ugrálni, de akkor legyen így, hogy tehát akkor a férfiak kezdik a halleluja, halleluja.
Dicsérünk az Urat, és most pedig ahhoz a részéhez érkeztünk az Isten tiszteletnek, amit úgy is neveznek, hogy a hálaadás, az eukarisztia, az ugye a hálaadást jelent, Krisztus testének és vérének vétele által bűnbocsánatot és örök életet nyerhetünk. Az úrvacsorára készülve a 301-es ének első versét énekeljük, és hívjuk a testvéreket, hogy aki azt érzi, hogy szüksége van arra, amit Jézus tud egyedül megadni, az jöjjön. De akinek ez megszokás lenne, mert megszoktam, hogy ilyenkor úrvacsorát kell venni, az inkább ne jöjjön, az bátran maradjon ott a padban. Senki nem fog rosszat gondolni senkiről, aki a padban marad, de tényleg legyen ez egy olyan alkalom, hogy ne csak azért jöjjünk, mert lehet jönni, és akkor automatikusan megyünk. Akkor jöjjünk, hogyha tényleg azt érezzük, hogy szükségünk van arra, amit az Úr szeretne elvégezni az életünkben, és készek vagyunk elfogadni tőle azt, amit egyedül ő tud megadni. 301-es ének első versét énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele abba a tükörbe, amit a 10 parancsolat által ad elénk az Isten. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az Úr asztalához készültök, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, amit szeretnénk itt letenni az oltárnál. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontaték bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Adjunk hálát az Úrnak. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amikor elhelyeztük itt az oltár előtt ezeket a terményeket, akkor valaki megkérdezte, hogy mi lesz utána ezekkel a terményekkel. Enikő néni elviszi mindet? Mondtam, hogy nem azért kértem, hogy nekem hozzák a testvérek, hanem azért, hogy idehozzuk az Úr oltára elé, és aztán az egész gyülekezetet gazdagítsa mindaz, ami itt történik, a kézzelfogható dolgok is, és a lelki dolgok is. Nem tudom, Bas, lefényképezted itt ezt a... Köszönöm. Mert azt szeretném kérni a testvérektől, mindenkitől, akár hozott ide valamit ehhez az asztalhoz, akár nem hozott, hogyha úgy érzi azt, hogy ennek a gyülekezetnek az áldásai, mindaz, ami itt ebben a gyülekezetben történik, ami most ezen a mai istentiszteleten történt, nagyon sok minden volt. Nagyon sok része volt ennek a mai istentiszteletnek. Ha valaki azt érzi, hogy nekem ez fontos, ami itt történt, akkor fogadjon el ebből egy valamit. Jöjjön ide és válassza ki azt az egyet, amit szívesen magával vinne. Ha lehet, akkor ne ugyanazt, amit hozod. Ha nem hozott semmit, akkor ugye ilyen veszély nincsen, akkor is bátran jöjjön előre. Bátorítom a testvéreket, hogy legyen számunkra az is fontos, amit az Úr Jézus közvetlenül nekünk ad, és az is, amit az Úr Jézus a gyülekezeti közösségen keresztül szeretne számunkra áldásként elkészíteni. Fogadjuk ezt el, vigyük magunkkal, és amikor beleharapunk abba a gyümölcsbe vagy zöldségbe, akkor emlékezzünk arra a jó ízre, ami az Isten országában vár ránk. Legyen áldás életünkön, erős vár a mi Istenünk. Erős.